A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, akibe belé folytottam a szót az műsor első részének utolsó perceiben, úgyhogy ezen a logika mentén megyünk tovább. Beszéltünk a bankokról, és hát most jön a biztosítói szektor. Első alkalommal foglalkoztak vele, úgy tudom, mármint ami a fintech ökoszisztémát és a digitalizációt illeti.
Igen, viszont nagyon hasonló módszertannal mértük föl a biztosítók digitalizáltságát, mint a bankokét, és a végeredmény is hasonló lett. Azt látjuk, hogy egy jó közepes szinten áll a biztosítók digitalizációja, ami azt jelenti, hogy a legtöbb fogyasztói interakciót igénylő termék vagy szolgáltatás már elérhető, tehát mind az ügyletkötés, mind a kárbejelentések nagy része már intézhető digitálisan. Ugye van egy olyan tevékenységi kör, ami már több személyes interakciót igényel, ezek a vagyon jellegű biztosítások, ahol akár különlegesebb preferenciák is előtérbe kerülnek. Itt ezért azt gondoljuk, hogy itt sem rossz a helyzet, bár itt nyilván több az offline megoldás. És ahol viszont még további fejlődést tudnánk javasolni, az szintén a belső működés, a belső folyamatok digitalizáltsága, a vezetői jóváhagyási folyamatok, és összességében pedig azt látjuk, hogy a hazai biztosítók nem nagyon nyitottak az újdonságokra, nem nagyon keresik azokat a partnereket, akár a fintech ökoszisztémában, akik nekik újszerű megoldásokat tudnának szállítani, akik újfajta módon tudnák az ügyfeleiket megszólítani.
Tehát akkor kicsikét vegyesebb a kép, vagy árnyaltabb, mint a bankok esetében? Mert jól vettem ki a szavaiból, ők inkább innovatívabbak.
A bankoknál azért többféle ügylet van, többféle folyamat, ott több helyen lehet quick fix módon javítani, és ugye van is a jelentésünkben egy olyan ábra, amely arról szól, hogy 2019-hez képest 2020-ban mennyivel nőtt azon termékek, szolgáltatások köre, ami most már az elejétől a végéig digitálisan elérhető, és ugye tavaly főként csak a számlanyítás, személyi hitelezés volt olyan terület, amire a bankok szinte mindegyike koncentrált, és szerette volna kínálni, de úgy látjuk, hogy a javaslatunknak megfelelően már egyre több befektetési termék is elérhető, illetve akár már a KKV ügyfélkör esetében is bizonyos részfolyamatok digitálisan intézhetők. És ami például elvileg nem olyan nagy újdonság, de mindenképp egy nagyon erős versenyfokozó tényező, hogy például számlazárást eddig nem lehetett online intézni, de most már ez is lehetővé vált, és ugye ez az a apró momentum, ami egyrészt az ügyfeleket arra tudja ösztönözni, hogy kipróbáljanak egy új bankot, nyissanak gyorsan egy új számlát, és hogyha valamivel nem elégedettek, vagy úgy látják, hogy egy bank jobbat ad olcsóbban, akkor pedig bezárják azt a számlát, és ezáltal ugye az ő számukra fontos előnyöket ki tudják aknázni. Tehát itt szintén szeretném kihangsúlyozni azt, hogy bár a bankszektor nagyjából 70%-a kínál online számlanyítási lehetőséget, a tavalyi évben az újonnan nyitott számláknak csak az 5%-a volt olyan, amit ténylegesen online módon nyitottak, és ez azért egy olyan adat, ami azt mutatja, hogy itt nyilván egy kicsit nagyobb ügyfélnyitottságra is szükség van, de a bankoknak is sokkal egyszerűbb folyamatokat kell kialakítani, sokkal kevesebb kattintás, sokkal kevesebb hosszú jogi Big Fang nyelven írt mondat kell, hanem nagyon egyszerűen, világosan végig kell vezetni az ügyfeleket a folyamatokon.
Hát ez nagyon nem volt egy túl fényes adat, de egyébként a koronavírus okozta a gazdasági sok, a járványhullám milyen hatásokat gyakorolt a digitalizációs folyamatokra Magyarországon? Milyen mérleget lehet most már vonni? Tetszett említeni, hogy immár ez a második jelentés, amit idén készítenek ezzel együtt?
Igen, ugye a tavalyi évben, amikor tükröt tartottunk a bankok elé, és azt mondtuk, hogy hát egy közepes osztályzatot tudunk adni, akkor azt válaszolták, hogy hát ez egy nagyon drága biznisz, és egyébként is az ügyfelek szeretnek fiókba járni, szeretnek elbeszélgetni a tanácsadókkal, és hogy nincs is szükség ezekre a digitális megoldásokra. Nyilvánvalóan egy pandémiás helyzet, egy kijárási korlátozás, egy új élethelyzetet teremtett mind az ügyfelek, mind a bankok oldaláról, és immár azt mutatja a felmérésünk, hogy az ügyfeleknél 5 ügyfélből 4 abszolút nyitott arra, hogy akár minden ügyletét, akár csak a rutinszerű ügyleteket online végezzék el, még akár ugye 65 év fölött is, tehát ez a korábbi némileg elzárkózó hozzáállás nagyot változott, és bízunk abban is, hogy ez egy tartós folyamat lesz, és az ügyfelek fogják azt értékelni, hogy nem kell sorban állniuk, nem kell várakozniuk, és bizonyos dolgokat szabadságukban áll bármikor elintézni, akár netbankon, akár mobilbankon keresztül.
Hát szigorúan a témához tartoznak a kibertámadások, hogyan lehet védekezniük ellen a hazai szereplőknek, mit tanácsolnak?
Igen, valóban itt a pandémia által keltett digitalizációs hullámban nem csak a jó szándékú fejlesztők, hanem a rossz szándékú kiberbűnözők is sok esetben megtalálták a számításukat. Ugye nemzetközi felmérések is azt mutatják, hogy a pénzügyi szektor a legtámadottabb terület egyébként, tehát ez után következik az egészségügyi szolgáltatások, gyógyszergyárak, autógyártásban érdekelt cégek, tehát hogy a pénzügyi szektorra utazik a legtöbb kiberbűnöző, és ugye egy ilyen támadás egyszerre érheti az ügyfeleket, illetve magát a bankot is, túlterheléses támadásokon keresztül például, vagy akár a bank és ügyfél között használt csatornákat
utóbbi
is.
Utóbbi azt jelenti, hogy rámásznak a tranzakciókra kívülről, vagy tehát a túlterhelés?
A túlterhelés, igen, ez azt jelenti, hogy a banki rendszerek kapnak egy túlterheléses támadást, ami miatt tehát akár zsarolás áldozatai is lehetnek, akár az ügyfeleket elterelik egy hasonló, de nyilvánvalóan rossz célokat szolgáló weboldalra. És mi azt látjuk, hogy a legtöbb ilyen bűncselekvény, vagy a legnagyobb károkozás még mindig az ügyfelek figyelmetlenségéből szokott bekövetkezni.
Sokan belesnek a csapdába egyébként. Én személyesen is kaptam több ilyen e-mailt, amely vitt volna tovább egy másik honlapra, persze fizetős felszólítások voltak ezek, és láttam, hogy megmondták is ismerősök, értelmiségiek, hogy ők fizettek, átmentek a másik honlapra. Érdekes. Ez edukáció kérdése, vagy mi?
Igen, ez mindenképpen edukáció és éberség kérdése is, és általában is ugye az online térben mindig kell, hogy legyen bennünk egy kis gyanú, hogyha bármilyen adatunkat kérik, bármilyen hozzájárulásunkat, és hogyha még külön fizetési művelet is be van ágyazva, ott nem állt alternatív csatornákon is megbizonyosodni arról, hogy valóban az a partner van-e a túloldalon, akinek mi szánjuk azt a pénzt.
Egyébként hogy látja, mennyire biztonságos sziget Magyarország ebből a szempontból? Kilógunk-e a sorból, vagy úgy átlagot lehet vonni, hogy összevetjük más országokat a kibertámadások arányában?
Mi úgy látjuk, hogy tehát a kitettségünk megvan, de eddig lekopogom a nagyobb csalásokat, támadásokat sikerült elhárítani, és az online tranzakciók mennyiségéhez, mint pedig a fizetési műveletek számához viszonyítva elenyészőnek mondható az a kár, ami ilyen módon érte a fogyasztókat.
Hát csekély igaz, de ugye a bűnözők is a kest, a készpénzt szeretik, lehet látni a bűnügyi tudósításokat, de most picikét elkalandoztunk, és hát visszatérünk természetesen a digitalizációval, valamint a fintech ökoszisztémának a területére, vagy kiderül-e pontosabból a összeállításokból, hogy Magyarországon mit jelent ez a ökoszisztéma, hány cég, hány szervezet tartozik ide, milyen a gazdasági jelentősége az ágazatnak?
Igen, erről is első alkalommal a Nemzeti Bank készített egy részletes elemzést, és ugye a tavalyi évben, amikor nekiálltunk ennek a feladatnak, az első pont rögtön az volt, hogy beazonosítsuk, hogy kik Magyarországon a fintekek. Ugye a fintek tevékenység egy olyan általános definícióval írható le, hogy a technológiai újdonságokat, innovációkat a pénzügyi területen alkalmazó olyan terület, ami vagy új terméket, vagy új üzleti modellt, vagy új folyamatot alkot ennek segítségével. Tehát ez ugyanúgy lehet B2B, mint B2C folyamat. És hát nem volt egy almanach, nem volt egy nyilvános lista, ezért a kollégáim írtak egy algoritmust, amivel körülbelül 300 ezer honlapot szkrépeltek le, hogy a megfelelő szóösszetételek megtalálhatók-e a honlapon, ami a fintech tevékenységgel azonosítható. Majd ezt a listát tovább szűkítették a TEAOR számok és a leadott beszámolók alapján, és így alakult ki az a lista, amit természetesen még szakértői szemmel is végignéztünk, és ugye tavalyi évben körülbelül 110 ilyen cég volt, és az idei évre még úgy is, hogy történtek összeolvadások, felvásárlások, 130-ra nőtt ezeknek a cégeknek a száma.
Milyen vállalati méretről tudunk beszámolni a kedves hallgatóknak? Startup cégektől kezdve a nagyokig mindenki benne van, vagy nem ilyen vegyes a kép?
Van egy olyan nagyon érdekes tanulsága ennek a vizsgálatnak, hogy Magyarországon nagyon sok olyan fintech cég működik, akik magyar hatóságok számára szinte láthatatlanok, és nem azért, mert rosszban sántikálnak, hanem azért, mert egyből külföldi piacokat céloznak meg.
Az adóhatóság mindent lát. Igaz.
Van, oda szállítanak, tehát olyan nevek, olyan cégek, akik nem igazán forognak közszájon, de például van 1500 alkalmazottjuk, tehát ilyen cégek is vannak, és nyilvánvalóan 5-10 főt foglalkoztató induló cégek is. Tehát itt
van valami speciális jellemző esetükben? Tehát inkább a kisméret, ami dominál?
Természetesen a kisméret dominál, illetve ugye mi néztünk olyan dimenziókat is, hogy hazai alapítású, vagy külföldi alapítású egy cég, és nyilván amikor már van egy külföldi anyaszervezet, akkor van egy know-how, van egy üzleti stratégia, van egy érettebb gondolkodás, ezek a cégek egy kicsit gyorsabban tudnak nőni, de azt láttuk, hogy a hazai tipikus cégek is, hogyha megérik az 5. évet, akkor már tudnak tipikusan 200 millió forint árbevételt elérni, ami azért szép eredmény, tehát nagyon sokféle cég van, összesen nagyjából 6000 főt foglalkoztatnak, és az árbevételük az 130 milliárd forint körül alkult.
Tehát akkor rendszer szinten nagyjából ez a kép 6000 foglalkozott és 130 milliárdos árbevétel. Van még itt egy fontos téma, amiről még nem beszéltünk. Mennyire illeszkedik a Magyar Nemzeti Bank stratégiája a nagy magyar stratégiában, mint Magyarország hivatalos digitalizációs stratégiájába?
Magyarország, tehát a kormányzat szinten is szívén viseli a digitalizációt és a fintech szektor fejlesztését. Ugye az Innovációs és Technológiai Minisztérium berkein belül működik a digitális jólét program, akikkel természetesen az MNB is szorosan együttműködik, és a két stratégia összehangolva készült el, és azóta is az azóta felmerülő programok szintjén rendszeresek az egyeztetések.
Végezetül, de nem utolsó sorban, és van körülbelül bruttó egy percünk a beszélgetésből, mi az a profécia, mi az a jóslat, amit a Magyar Jegybank ügyvezető igazgatójaként előre tud vetíteni erre a szegmensre?
Mi azért dolgozunk, hogy a hazai ügyfelek a bankoktól is ugyanazokat a menő és naprakész szolgáltatásokat megkapják, mint akár a globális, akár a hazai fintekektől. Azt szeretnénk, hogyha az ügyfelek minél több kényelmes, összehasonlítható és kedvező árazású terméket érnének el, és ezáltal az ő jólétük növekedjen. Ehhez persze korábban is említettük, hogy még sok digitális készséget kell elsajátítaniuk, és bízunk benne, hogy akár a bankszektor, akár a biztosítási szektor partnerünk lesz abban, hogy ezeket az edukációs és ismeretterjesztő funkciókat is együtt ellássuk.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A nap vendége Szombat Janikó, a Jegybank ügyvezető igazgatója volt. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallották, és hát hallgassanak bennünket éjjel-nappal.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.